Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyel sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Melyik az?
Össze-vissza tekergetted a
adást. Nem, én nem tekergettem semmit, hanem nem értesz
az adás elszérléshez. Kántor Endrével.
András össze-vissza tekergette a mikrofonokat, így aztán összezavart. Tehát ez lett volna az egyes, ugye? És eltekerted össze-vissza. Most a hármason vagy?
Nagyon szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy a technikai személyzetet csuklóztassad ebbe az ügybe, hiszen én hozzá sem nyúltam semmihez. De én a balhét szívesen elviszem.
Szeretnék egy megkésett virtuális virgácsot kérni Ballai kollégának, aki össze-vissza tekergette a mikrofonokat.
Aki egyébként kiesett a Vamagedon játékba, mert egy tömeg kvíz, és egy hallgatóval együtt volt.
Együtt voltak,
egy kocsmakvízben az volt a feladat, hogy a visszafelé játszott számokat kellett felismerni, és mit ad Isten, ezek között volt a VEM együttes Last Christmas szerzeménye. Egyébként egy gyors közlekedési információ, a Hungária körúton állnak a villamosok a Kőbányai útnál, mert egy autó ráfutott a sinekre, írja egy hallgató, illetőleg azt nem mondtuk el, a Kőbányai útnál az egyes villamos sinekre került egy autó Rákóczi híd irányában, tűzoltók dolgoznak, nagy a torlódás, a villamosok állnak, írja például Lion hallgató. A déli összekötő vasúti híd soroksári megtámasztották, írja a fényképfelvétel segítségével Tom hallgató. És mi van még itt? Azt mondja, addig toltátok ezt a Last Christmas nótát, míg elkezdtem véletlenül fütyörészni, akkor most kiestem öngyilkossággal?
Nem, hallani kell a Vamagadon szabályai szerint, ahogy Zoltán is tette, írja nekünk a Messengeren, hétvégén rokonlátogatáson voltam szülővárosomban, és az új tévé megcsodálásakor az első videónál elbuktam. További jó játékot, írja Zoltán.
Igen, kiestem-e, hogy védőfelszereléssel jöttem-mentem egy plázában?
Nem, én szerintem nem szabályos a védőfelszerelés.
Szerintem nem. Éljünk veszélyesen. Na mindegy, ezek jöttek, és egyébként azt nem mondtuk el, képzeld el, hogy ez a Villás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, azt sem mondtuk el, hogy van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk 0636 980 980, és nem mutattam be kollégámat, Kántor Endrét.
Én pedig Mihálovics Andrást, köszönjük szépen mindenkinek, aki most is velünk tart, például Verának, aki azt írja a pályaudvaroknak a magánkézbe adás, hogy mintha Párizs bérbe adná az Eiffel tornyot. Ő ezt így dekódolta. Menjünk is tovább!
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Itt van velünk a stúdióban Székely Ágoston, a Cofidis partner kapcsolati igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A Vamagedonban még talpon?
Igen, abszolút. Én is űzöm ezt a fajta tevékenységet, de kevés időt.
Legalább valami jó is legyen, nem? Igen, ebben a zenében.
Igen, azért, mert hogy ugye most az áruhitelezésről lesz szó, és ugye áruhitelezést ugye ilyen bevásárlóközpontokban lévő nagy egységek nyomatják, és ilyenkor tele van tacepaózva minden, hogy vedd meg a mosógépet, 0%, adjuk, itt a kollega, itt ül, stb. El lehet intézni mindent egy friss alatt, úgyhogy ez vezetett bennünket arra, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a áruhitelezési trendekről, hogy tényleg ingyenes-e az, amit annak mondanak. Szóval, hogy alakult az idei év, mert arról beszélgettünk, hogy a lakáshitelezés felpörgött, a személyi hitelezések rekordot döntenek, de mi a hír az áruhitelezéssel kapcsolatban?
Alapvetően, ha a Magyar Nemzeti Bank adatait nézzük, akkor egy nagyon erős évet zárunk lassan. Ha az 1-9 hónap összevetését nézzük a tavalyi évben, meg egyáltalán 32 milliárd forint áruhitel kihelyezés történt, ami nem csak a tavalyi évhez képest egy nagy előrelépés az 1-9 hónap tekintetében, kb. 15-16%-kal lett nagyobb a kihelyezés, az új kihelyezések száma, nem új rekord is a magyar piacon.
Na, akkor itt is, csak erről a sajtó abszolút nem számol be olyan részletességgel, mint a személyi költség.
És ami nagyon jó hír személy szerint nekünk is, vagy személy szerint nekem is, hogy a magyar Cofidisnél is hasonló tendenciák látszanak, egy masszív fejlődés mutatkozik minden üzletágunkban a tavalyi évvel összevetve, az e-commerce terület teljesen a piaccal azonos mértékben, tehát az online térben történő vásárlás évről évre fejlődik, ugye itt is egy ilyen kb. 16%-os fejlődés látszik, és ami szintén jó hír az előző évek trendjeihez, tendenciáihoz képest, hogy nem csak a kihelyezett volumen nő, hanem a darabszám is, ami arra enged következtetni, hogy nem csak az árak emelkedéséből adódó növekmény realizálható, hanem az igény, a darabszám az is szintén növekedni tudott, körülbelül 9-10%-kal.
Az is egy érdekes kérdés, hogy az infláció az hogyan befolyásolta ezt a keresletet. Amikor ugye 10%-os infláció volt, akkor meg az emberek megijedtek? Vagy épp ellenkezőleg akkor váltak népszerűvé mondjuk a 0%-os
hitel? Igen, nagyon változatos és komplex azért az áruhitelpiac ilyen szempontból. Egyrészt vannak az áruhitelekben a nem halasztható vásárlások, és ezek esetében könnyen, kényelmesen, gyorsan használható az áruhitel. Ha elromlik a mosógép, a hűtőgép, ez egy végtelenül jó lehetőséget biztosít. Mindemellett természetesen a karácsonyi időszakban azért az ingyenhitel egy nagyon közkedvelt termék, nagyon hát extrán kedvező feltétel, nyilván nincs kamat, ezt gyakran húzzák elő a kalapból ugye a finanszírozók, változatos paraméterekkel, stb. A Cofidisnél egyébként minden negyedik, ötödik áruhitel, ingyenhitel. Uh-huh. Hát ez igazából egy jó lehetőség.
De a karácsonyi szezont említetted, de azért van egy jó pár olyan dolog, ami kereskedelmi szempontból ilyen megnövekedett forgalmat hoz. Például a Black Friday, ugye, hogy említsük, mert a kiterjesztett Black Friday, most már mi a Black November?
Meg a Black Month.
Black Month, így
már, igen. Azt már rögtön kimondhatjuk, hogy a karácsonyi vásárlás start gombja,
az a
Black Friday abszolút, és igazából így, ahogy mondod, ez már nem csak arról szól, hogy egy pár nap, vagy egy adott péntek, a hónap utolsó péntek, hanem ez eltolódik egy egész hónapra, sőt, tulajdonképpen elindul nagyjából november elején egy karácsonyi szezon. Igen, ilyenkor nagyon sok vásárló tudatosan, olcsón próbálja beszerezni a karácsonyfa alá a terméket, és ennek megfelelően várja ezt az időszakot, vizsgálja, hogy mely szolgáltatónál milyen lehetőséget
és lehet milyen termékeket?
Felven. Igen, a termékek nagyon, nagyon változatosak tudnak lenni. Alapvetően én azt gondolom, hogy örökzöld sláger vagy termék ugye a műszaki cikk, a konyhai kisgépek, szórakoztató elektronika. Mi úgy látjuk, hogy körülbelül a karácsonyfa alá kerülő ajándékok 30-35%-a Black Friday-kor kerül bevásárlásra.
Akkor és az új tévé, amin kiesett a Van Magaddonból a hallgató többek között.
Igen, úgyhogy ez mindenképpen, de egyébként ha a teljes évet nézzük mondjuk így 2024, akkor azért nagyon érdekes statisztikák rajzolódnak ki, például az energiatakarékos termékek, a zöld termékek kapcsán. Ha. Nálunk például a Cofidisnél az e-rollerek, e-bike-ok, szkúterek, tavalyi évhez képest 50%-kal nőtt a volumen, sőt, ha egész évre vetítjük, mondom még egyszer, akkor a klímák, meg a hőpanelek, tehát minden, ami megújul energia, az 2,5-szer annyi ilyen jellegű hitel született, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Ez szerintem nagyon érdekes, már csak azért is, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi az indítatása egy ilyennek, ugye? Tehát arra gondol az ember sokszor, amikor azt látja, hogy ilyen áruhitel van, hogy hát ez egy ilyen meggondolatlan, impulzív valami, fedezzük hitelből, de közben ugye pont itt arról szólnak ezek a termékek, hogy pont egy ilyen előre gondolkodás mutat.
Igen, ez nem egyértelmű, mikor az áruhitel piacról beszélünk, akkor hajlamosak az emberek ugye egy füst alatt kezelni ezt, holott ez nem teljesen igaz, hisz azért számtalan csatornában reprezentálódik például az áruhitel, onlineban, a boltokon keresztül, bútor, műszaki termék, vagy akár a szkúter és az e-bike-ok tekintetében sporteszközökre, ami szintén a Cofidis Hitel Monitor kimutatás negyedik számában most mértük ezeket a céltermékeket, a hitel mögötti céltermékeket, és a sporteszközök a karácsonyfalra 12%-ban megjelennek, 12-15%-ban. Tehát ez is egy jellemző vásárlási
András, az inflációt kérdezte, de szerintem egy infláció szempontjából is lehet egy ilyen előre gondolkodás, ugye, hiszen ezzel lehet azért van, elég jól előrehozni, így van, igen, pontosan kivédeni ezt az inflációs
kicsit
hatást.
Kicsit edukálnám a hallgatókat, amár a munkacíme az, hogy valóban ingyenes-e az ingyen hitel. Egy kicsit nézzünk a termék mögé, hogy ez miért éri meg a kereskedőnek, miért éri meg adott esetben a szolgáltatónak, mert ugye az, hogy miért éri meg a vevőnek, azt ugye tudjuk, hiszen előrehozott vásárlásokat tud belőle eszközölni. Hú, de szépen fogalmaztam.
Igen.
De hogy működik ez az egész a gyakorlatban?
Alapvetően a finanszírozók nem egy-egy termékben, hanem egy éves termékmixben gondolkodnak, amelynek része az áruhitel, amelynek része az ingyenhitel. Az teljesen fekete-fehér, hogy itt nincs kamatbevétel ezen a terméken, ez egy, mintha egy ingyen Samsung TV lenne. Tehát alapvetően ez egy ilyen költségmegosztás a partnerral, de hát nyilván itt a futamidő alatt keresztértékesítési lehetőségre van mód, amely ezt a terméket akár a jövedelmezőség irányába tudja terelni. Ez valóban a vásárlónak a legjobb, egy hook termék, egy kampó, amivel ő esetleg a terméket meg tudja vásárolni. Uh-huh.
Többször mondtad az online teret, mint értékesítési csatorna, ebbe is van hadállás az ingyen hitelnek? Tehát már nem kell oda menni a kis kioszkhoz az emberhez, igen, aki ott ül és intézi az áruhitelt, hanem ez már online is működik?
Igen, teljes mértékben ez így van. Alapvetően ez egy, az online tér is, ugye a Cofidis is az online térben reprezentálja magát, kb. 25-30%-a már a kihelyezett áruhiteleknek az online térben történik, és ez egyben az online tér az innovációnak is a tere. És az elmúlt 2-3 évben ez borzasztóan felgyorsult, nagyon jól látszik, kiszolgálva az ügyféligényeket, a gyors, egyszerű, papírmentes, digitális vásárlás irányába tolva. Ebben egyébként szintén a Cofidisnél is jelentős előrelépések vannak. 2 éve vezettük be a 20 perces szabad felhasználású hitelünket, most ugyanezt 2025-ben áruhitelre is ki fogjuk terjeszteni.
De ez mellett... mit jelent? Tehát, hogy 20 perc alatt 20... le lehet zongorázni a hiteligényt?
Így van, teljesen digitálisan, személyi kölcsön esetében akár otthon a kanapéról. Tehát ez mindenképpen egy fontos szempont lehet. Ami viszont még egy érdekes tendencia, ez a self-care, mi csak így hívjuk házon belül, amely lehetőséget biztosít a partnereinknek, illetve az ügyfeleknek, hogy az eladó térben saját maguk gyorsan, digitálisan, egyszerűen el tudják intézni a hiteligénylés folyamatát.
Van-e még valami a tarsolyban online téren, amit elárulhatsz?
Vagy, hát igazából...
Ez egy ilyen, mondtad, hogy folyamatosan innovál, igen, ez a dolog.
Ezek a jövő évi tervek, amiket itt említettem, meg hát el vagyunk foglalva most ugye a Cofidis Magyarországnál a Magyar Szetelem Bankkal való összeolvadásban.
Na ez érdekes, hogy volt ez a sztori?
Hát egy új távlatot nyitott számunkra, ugye elindult ez a bizonyos adásvétel, tehát megtörtént a felvásárlás október 1-től az adásvételi szerződés aláírásával a Magyar Szetelem Bank tulajdonosává vált a magyar Cofidis. Ez egy 2 éves hosszú folyamat, amely most kezdődött el.
Egyben piaci koncentráció is, hiszen hasonló pályán focizott a Cetelem.
Igen, 2 teljesen hasonló, kiegészítő termékkörrel bíró piaci szereplő volt. A következő hetekben, hónapokban nyilván a stratégia, a csatornák kialakítása zajlik majd. Új termékstruktúrákat szeretnénk kialakítani, és ehhez mérten nyilván felépíteni az értékesítési stratégiánkat. A legfontosabb szempontja a felvásárlásnak az volt, hogy banki licenszhez jut így a magyar Cofidis, erősíteni tudja a hitelkártya értékesítés segítségével a partner értékesítési területét, és emellett a betétgyűjtés is egy fontos szempont volt.
Az különösen érdekes, mert ugye a Cofidis a áruhitelezésre, meg a hitelezésre volt szó, és akkor most betétgyűjtés is.
Abszolút, igen, de valójában meg ugye a Cofidis Magyarország a személyi kölcsönök területében egy fontos szereplő van, volt és lesz. Így most ezzel a felvásárlással az áruhitelben is egy jelentős szereplővé tud válni. a következő évek kulcsszava ugye a növekedés lesz, mindenképpen erre fókuszálunk. Mi sem jellemzi ezt jobban, mint hogy ezzel az összeolvadással körülbelül most olyan 1000-1100 értékesítési ponton érhető el a Cofidis áruvitele.
A konszolidáció az mikorra zárulhat rá teljes mértékben? Tehát mikor lehet azt mondani, és változik-e bármi? Tehát akár portálok, akár elnevezés, akár semmi, vagy így egybe lenyelitek a cetelelmet, és akkor marad Cofidis minden.
Bárcsak ami addig... ilyen egyszerű lenne, de nem ilyen egyszerű ez. Alapvetően, ahogy mondtam, egy ilyen 2 éves ciklust rajzoltunk fel magunknak, ez 2024. október 1-én indult. Magyarul azt szeretnénk, az a tervünk, hogy 2026. szeptember 30-ával teljes mértékben lezárjuk a konszolidációt, egy jogi személy legyen a két szervezet mögött, egy brand legyen a magyar Cofidis, vagy a Cofidis legyen, illetve egy IT rendszerbe szerveződjön a tevékenységünk. Eddig ez a 2 év alatt sok lépés vezet idáig, ahogy mondtam, ma még stratégiát alkotunk, de mondjuk jövő év április 1-től a Magyar Szetelem Bank brandje megszűnik, és Cofidis.
Az ügyfeleknek kell bármit tenniük?
Az ügyfeleknek nincs teendőjük, folyamatosan és nagyon transzparens módon értesítjük, informáljuk őket a teendőkről, de alapvetően nincs teendő, a színek változnak majd itt a jövőben.
Még nézzünk egy kicsit bele a varázsgömbbe jövővel kapcsolatban, ugye említetted, hogy ez a 20 perc ez ki lesz áruhitelre is terjesztve 2025-ben, és az András ugyan kérdezte, hogy mi van még a csőben, de hogy ügyfél oldalról visszajelzés szempontjából mit látok, mit szeretnének ők még inkább? Mi az, ami jó lenne, ami nagyon kényelmes lenne?
Én azt gondolom, hogy nincs új a nap alatt, olyan szempontból, hogy az ügyfél a kényelemre, az egyszerűségre, a gyors, egyszerű üzenetekre és úgymond kihívásokra fókuszál, hogy hogyan tudja ő a legegyszerűbben felvenni a hitelt, hiszen egy hitel felvétele az egy adminisztrációs teher. Vagy elfogadjuk, vagy nem. Amikor áruhitelről beszélünk, akkor az ügyfelek nem áruhitelért mennek be, hanem egy tévét szeretnének venni.
Szeretnék egy tévét, adjatok pénzt. Nagyjából
ilyen felszólítások ritkán hangzanak el az üzletekben, de alapvetően igen. Azért az egyértelmű, hogy nem áruhitelt szeretnének fölvenni, és az impulzus vásárló, amely körülbelül szerintem az áruhitel vásárlók 20-25%-a, ott, hogy is mondjam, biztosítanunk kell azt a nagyon smooth, érthető, egyszerű, gyors folyamatot, amiben ő otthonosan érzi magát, és a terméket, a tévét azonnal hazavieti, és ezt ugyanígy az online térben is meg kell tudnunk tenni.
Ez nem kockázatos? Mert most, hogy így vázoltad az üzleti modellt, bejövök, impulzusvásárló, nem hát gondolkodom ezen, hogy áruhitelt akarok. Akkor mit csinál? Ráadásul mindezt ugye azt mondtad, hogy 20 perc alatt a kanapéról, telefonnal, vagy igen, akár bent a műszaki cikkáruházba el lehet intézni. Mi van, ha valami félremegy? Akkor visszitek a tévét?
Nyilván mindig van olyan, hogy valamennyi félremegy.
Ez a bankoknál is
feladata
persze.
Így van, igen, hogy minimalizáljuk ezt a fajta kockázatot. Alapvetően ezt mivel tudjuk megtenni? Az ügyfél profiljának minél mélyebb megismerésével. Persze zárójelbe teszem, ez ellentmond azzal, hogy minél egyszerűbbé tegyük a folyamatot. Tehát dokumentumok bekérésével és minden egyébbel, ami segített abban, hogy kockázatokat csökkentsünk, fizetését, jövedelmi viszonyait meg kell vizsgálnunk. Van egy bírálat, ahogy említetted, van egy bírálati struktúra, ebbe ágyazva visszük végig a hitelfolyamaton az ügyfeleinket.
És mindezt úgy kell csinálni, hogy ebből lehetőleg minél kevesebbet érzékelje maga az ügyfél, abszolút, mert akkor elmegy a kedve, hogyha ilyen-olyan papírokat. Ez egyébként nem egy nehéz feladat? De hogy ugye mondod, hogy mit akar nehéz az ügyfél?
Figyelj, nem hallottál még az aranyhal szindrómáról?
Hogy?
Hát ki már 2016-ban kimutatták, hogy már az aranyhalaknak is nagyobb a figyelem megtartási képessége, mint az embereknek. Ott csúszott vissza. Az embereké már 8 másodperc alatt van, az aranyhalé még 9,5 másodperc. Mondjuk ezt a vizsgátot hogy végezték, azt nem tudom.
Nehéz,
de azért ez egy elég jó mutatója annak, hogy mivel kell megküzdeni akkor, hogyha valaki például azt gondja, hogy ó, igen, én ezt megveszem, ezt a elektromos mopedet, és innen elindul az aranyhal. Tehát, igen, hogy egy 9,5 másodpercnél kevesebb, igen, kell.
Nagyon ilyen... rövid célzott üzeneteket tudunk, uh-huh, hogy is mondjam, átadni az ügyfeleinknek, és ebből kell őket a megfelelő irányba terelni, a megfelelő lépésekre, egy dokumentumfeltöltésre, stb. Stb. Uh-huh. Stb. Rávenni.
És vannak ilyen szezonok az áruhitelezésben? Mert nagyon abszolút beszéltünk a Black Friday-ről, de mi, igen, van mondjuk márciusban ott akkor?
Hát alapvetően én úgy gondolom, hogy ezért is komplex ez az üzleti tevékenység, mert azért minden értékesítési csatornának megvan a specifikuma. Uh-huh. Tavasszal például a barkács termékek, ja, felfutása jellemző.
Hát persze, alapvető nyáron meg ugye...
Sportesemények, figyelj!
Ne feledkezzünk meg a Back to School-ról, ami, aha, ugye augusztus vége 20-a környékén indul, és szeptemberben tart, beszerezni az iskolához szükséges IT-eszközöket, illetve bármilyen egyéb eszköz. De hát a Black Friday és a karácsony a legnagyobb szezonja az áruhitelnek.
Hát oké, most akkor jó kis időszak következik nektek. Igen. Sok sikert mindenhez.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Következőkhez is. Köszönjük szépen, hogy köszönjük, itt kicsit a hátteret megmutattad nekünk ebből. Székely Ágoston, a Cofidis partner kapcsolati igazgatója volt itt velünk a stúdióban. Mi is megyünk tovább egy nagyon klassz zenekarral, akik egyébként Castellonban vannak Spanyolországban. Back to the Hills a nevük, és egy angol, két spanyol és egy svéd pacák alkotja a zenekart, és alapvetően a 70-es évekből táplálkoznak. Az a nevük, hogy Back to the Hills, és most jelent meg az új lemezük.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
No, a szó a hallgatóé, mert hogy 0-30-6-98-0-98-0 zajlik az élet. Azt mondja, hogy reggel titeket hallgatlak, gépjárműben titeket hallgatlak, dolgozóban titeket hallgatlak, aztán pedig YouTube Musicot, ahol nyilván én vagyok a DJ, a plázákat kerülöm. Ez akkor tiltott dopping? Nem, óvatosság.
Nem, szerintem tök jó, és pontosan igaza van a kedves hallgatónak, ezért ér szerintem olyan aktív zajszűrős fülhallgatóval menni plázába, hogy onnan, figyelj, amikor besétálsz egy aknamezőre, András, akkor is óvatosan és esetleg valami eszközzel próbálod védeni magad. Tehát szerintem ez jó. Sziasztok! Nem Wham Last Christmas-szel lehet, ki lehet esni? Nem.
Nem, a csak az eredeti
csak
számít.
Wham Last Christmas. Az összes többi, a Mariah Carey, az tök más sztori. Az nem Wamageddon, úgyhogy csak ezzel lehet kiesni.
Igen, hallgató az eménti beszélgetésre keresetlen szavakkal egy képernyő fotót rakott be, amelyben a THM magasságát kifogásolja, és akkor ezt most én fordítottam le, de azért azt ne feledjük el, hogy valamit valamiért. Tehát azért, hogy 20 perc alatt kapjál egy kölcsönt, annak ára van.
És szerintem ezt nem kell megmagyarázni, nem mindegyik hiteltípus 0%-os THM-ben rendelkezik. Van, ami igen,
de
van, ami nem.
De az ingyen hitel, az ingyen hitel.
Értjük. Mindegy, tehát ezt nem nekünk kell megmagyarázni, van, ahol nem, van, ahol igen. Ennyi.
Aztán rögtön december 1-én a teljes családunk kiesett a Wamageddon játékban több 10,000 turistával. Jó együtt, Istenem. Ők az Oxford Street, Soho, Piccadilly környéken az összes karácsonyi riksából ez a szám üvöltött.
Igen, kész vége. Igen, az egy tömegmészárlás volt akkor ott. Okay.
Igen, D-kartárs igenis termel a GDP-t, mivel azon fáradozik, hogy a jövőben is legyen GDP-t termelő személy.
Igen, igen, jó.
Ilyenek jöttek, aztán...
Már nincsen aztán, megyünk tovább ugyanis, ja, még jó, rengeteg témánk van, például, hogy egyetemi tulajdonú vállalkozások hasznosíthatják a náluk létrejövő tudást, ez egy nagyon fontos dolog, tehát lényegében az egyetemek válnak startupokká, ez az egyik témánk, a másik pedig, hogy... új otthonba kerülhet Lencsi Cica, Orwell kutya és a többiek színész keresztszülők segítségével. Ez egy tök jó sztori, a székesfehérvári Hérosz állatotthon és a Vörösmarty Színház karácsonyi kampányt indít. Na erre kimondottan érdemes odafigyelni, ez a két témánk, maradjatok itt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
1918. december 11-én született Alekszandr Iszajevics Szolzsinyicin. orosz író, őtőre választottunk aranyköpést, így hangzik, mi a demokrácia? Kedvezés a durva többségnek. A többségnek kedvezni pedig azt jelenti, hogy a középszerhez igazodunk egy alacsonyabb szinthez, a magasba szökő törékeny szálakat pedig levágjuk. 100 vagy 1000 tök filkó jelöli ki az utat a szavazatával a világos elméknek.
Ez mindig is tudtam, hogy a Szolzsenyicin ez egy látnok volt, nem véletlenül lett olyan híres a könyve, a Gulág archipelágó. Na jó, menjünk akkor tovább.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon.
De mi inkább újra gondoljuk Szolzsenyicin mondását, és szeretnénk a fényes elmék jelölnék ki az utat a többségnek, a tökfilkóknak. Hát ez erre van azért lehetőség, mert startupper egyetemek formájában egyetemi tulajdonú vállalkozások hasznosíthatják a náluk létrejövő tudást, hogy ez micsoda ez a kezdeményezés. Erről faggatjuk Barabás Rékát, a Nemzeti Innovációs Ügynökség tudás hasznosítási igazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is.
Kezdjük az alapoknál. Egyetemek, ugye nagyon hosszú ideig megy a vita, és talán még most sem zárult le, hogy mennyire reagálnak a valós folyamatokra, mennyire készítik fel a diákokat az életre. Ez mint hogyha lassan Magyarországon is változna. Miért fontos ez, hogy az egyetemek reagáljanak valódi piaci igényekre?
Ez nem egy magyar specialitás, tehát 2000-ben a Lisszaboni csúcson az Európai Unió is kimondta, hogy a gazdasági fejlődés motorja az innováció, és a motornak az egyik legfőbb hajtóereje az egyetem maga. Tehát az egyetemnek gyakorlatilag meg kellett fejlődnie egy utat, végig kellett menni egy úton, hogy megtanulja azt, hogy az oktatás és az alapkutatás mellett van egy harmadik missziója is, egy harmadik lába, ami gyakorlatilag a piaccal, a gazdasággal, a társadalommal való állandó kapcsolat. És miért fontos ez? Azért fontos egyrészt, hogy a tudás hasznosulva, innováció, termékek és szolgáltatások képében magas hozzáadott értéket termelve a nemzetgazdaságot erősítsék, illetve azért, mert hogy a vállalati tudás bejutva az egyetemre, ahogy ön is mondta, az oktatás terén, a hallgatókban hasznosuljon, és a hallgatók már úgy lépjenek ki a piacra, a vállalatok felé, hogy valós tudással rendelkeznek, és nem egy elefántcsontorony belső falain, nem tudom, belül történő oktatás keretében sajátítsák el tudásukat.
És akkor itt értünk ehhez a projekthez, ami ugye ez a Technology Transfer Company, vagy Company, ez honnan jött az ötlet, miért a NIU kezeli, és hogyan segíti az imént vázolt célok elérését?
De ahogy mondtam, ugye ez hát egy változási folyamat az egész felsőoktatási nemzetközi térben, amihez valójában mi is csatlakozunk, a modellváltás is ennek része. Ezek nemzetközi jó gyakorlaton alapuló projektek. A Technology Transfer Company-nek az a lényege, vagy Technology Transfer cég, hogyha magyarosítani akarjuk, hogy az egyetem létrehoz egy 100%-os tulajdon céget, tehát a saját képviseletében úgymond közelebb lép a piachoz, létrejön egy olyan vállalkozás, amelyik jobban tud kommunikálni, jobban tud rugalmasabban tud kapcsolódni a vállalatokkal, és fontos, hogy akik itt dolgoznak, azok alapvetően a piacról jönnek, tehát üzleti szemléletet, üzleti kompetenciát hoznak be az egyetembe, nem közvetlenül, hanem közvetetten, tehát a felsővezetői támogatáson keresztül, és gyakorlatilag segítenek hasznosítani az egyetemen lévő tudást, segítenek eldönteni az egyetemnek, hogy mik azok a fókuszterületek, ami jelenleg a piacnak hasznos.
Mennyire nehéz feladat ez? Azért kérdezem, mert hogy ugye a kutatók, és ezt mindig felteszem ezt a kérdést, amikor ilyen egyetemek és elmozdulnak ilyen vállalkozás irányba, ugye a kutatók, meg mondjuk a velük együtt tevékenykedő diákok, ugye a diákok tanulnak, a kutatók meg a probléma megoldására fókuszálnak, és lehet, hogy nincs meg az a szemléletük, hogy ezzel mit lehet majd kezdeni. Arra meg lehet, hogy nincs meg a tudásuk, hogy ezt hogyan lehetne hasznosítani. Pont ezt a hiátus kezeli ez a TTC projekt?
Igen, ezt a tudást hozza be, és ezt a projektet évelején kezdtük el, és 5 egyetemmel kezdtünk el együtt dolgozni, a Debrecen Egyetemmel, a Szegedi Tudomány Egyetemmel, a Semmelweis Egyetemmel, a Győri Széchenyi István Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel, és már látszik a tapasztalat, hogyha a kutató látja, hogy ez neki jó, tehát nem elvesz tőle, hanem hozzáad, mert hogy levesz róla olyan adminisztratív üzleti terheket. Tehát gyakorlatilag helyette letárgyalnak olyan dolgokat, amihez ő nem akar érteni. És nem kell mindenkinek erre az útra rámenni, ezt hangsúlyozom, tehát hogy az egyetemnek nyilván ugyanúgy az oktatás az alapfeladata, de emellett amelyik kutató nyitott erre, és ki akar lépni akár a piacra a tudásával részben az oktatás tevékenység mellett, akkor ebben segít neki a TTC.
És akkor azt hogy kell elképzelni, hogy van-e esetleg visszatartó erő, hogy a kutató azt mondja, hogy ő ezt egyébként is meg tudja csinálni egyetem nélkül, meg hogy esetleg fél, hogy az ő tudása, hát lehet, hogy nem ennél az egyetemnél fog ő dolgozni a következő években, tehát hogy az oda láncolja, tehát ilyesmi fordulhat meg esetleg a fejében.
Hát ami most nekünk egy komoly feladat, az pont ennek a félelemnek a feloldása, a bizalom kiépítése, és viszonyóval Szolzsenyi idézetezem egyébként nagyon tetszett, tehát azért dolgozunk 5 egyetemmel, és 5 egyébként a kutatás meg a ipari kapcsolatok terén élenjáró egyetemmel, mert hogy pont velük a magasra nyúló karokkal, amúgy mondom, Szolzsenyi színvédelmet viszonyúva, szeretnénk elérni olyan sikereket, amit meghozzák a kedvüket a többi egyetemnek is ahhoz, hogy csatlakozzanak. És tehát a kutatót nem betörni kell, vagy nem beterelni ebbe, tehát hanem sokkal inkább meggyőzni arról, hogy ez jó. És mivel lehet meggyőzni? Jó példákkal. És ezek a jó példák elkezdtek megszületni, úgymond, és ezért tartom rendkívül sikeresnek ezt a projektet, mert elkezdett egy bizalom kiépülni a kutató, egyetem, vállalatok, kormányzat 4-esben vagy 3-asban, hogyha tetszik.
A gyakorlatban ez a TTC, ez hogy működik? Van a NIU-nél mondjuk alkalmazásban 150 Wolfa probléma megoldó, és akkor lehet egy ilyen hotline-t felhívni, hogy nem értem, hogy a cipő felső rész készítő robotomat hogy tudnám én piacra vinni, kérem segítsen Mr. Wolf, akkor kimegy Mr. Wolf, átnézze a papírokat, levédeti szellemileg, körbe telefonálja a cipő felső rész készítő gyártó magyar vállalkozásokat, tehát ezt valahogy így kell elképzelni, vagy a gyakorlati része érdekelne nagyon?
A gyakorlati része úgy néz ki, hogy az egyetemek kvázi önállóan létrehoztak ez az 5 egyetem egyenként mindegyik egy saját tulajdonú céget, és ehhez közösen a mi szakmai támogatásunkkal Mr. és Mrs. Wolfok
nagyon jó
cégével, vagy támogatásával. Tehát, hogy mi segítettünk nekik abban, hogy egy kicsit, tehát, hogy az egyetemek jól gondolkodnak, az egyetemek tanulják ezt a folyamatot, de kell nekik egy kis lökés kellett nekik, én úgy érzem, ahhoz, hogy a szemléletváltásban még előrébb lépjenek. Tehát, hogy az egyetemek tudják a dolgokat, az egyetemek érzik, hogy változniuk kell, és mi voltunk azok, akik szakmai támogatással, és igen, külső szakértők bevonásával is, vagy azzal, hogy elmentünk hetente, két hetente hozzájuk beszélgetni. Ez egy ilyen kis csoportos, ilyen kis foglalkozás volt az elmúlt fél évben, egy évben, rengeteg emberi kapcsolattal, informális beszélgetéssel, és az 5 egyetem egyébként össze is kapcsolódott, tehát amikor kiválasztották a vezérigazgatókat a mi segítségünkkel, akkor ezek a vezérigazgatók elkezdtek beszélgetni, és az is a csodája ennek a projektnek, hogy az egyetemek elkezdtek nyitni egymás felé. Tehát, hogy fölismerni azt, hogy akár a köztük lévő együttműködésből is születhetnek nagyon jó eredmények. Mm-hmm. Úgyhogy igen, a kérdésre válaszolva, azt gondolom, hogy ez egy jó leírás, Wolfok nem nélkül, hogy kicsit igen, próbáljuk meg a hidakat építeni, és ami magától is működik, egy kicsit megtámogatni, egy kicsit erősíteni.
Kitűnő. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok sikert a TTC projekthez.
Köszönjük szépen.
Viszont hallásra, szép napot kívánunk.
Szép napot.
Barabás Rékával, a Nemzeti Innovációs Ügynökség tudáshasznosítási igazgatójával beszélgettünk.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Ugye az év vége felé, az ünnepek közelettével, egy csomó jótékonysági akcióval, mi is időnként beszámolunk egyről-egyről, kedvet csinálva a hallgatóknak ahhoz, hogy vegyenek részt ők is valamiben. Egy egészen formabontó kezdeményezésre adunk most hírt, méghozzá színész keresztszülők segítségével kerülhetnek új gazdihoz állatok. Mennyből a kuckó, ez a kezdeményezésnek a neve, hogy miről is van szó? Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgató rendezőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervuszok, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
Honnan jött az ötlet? Nagyon klassz, ugyanis!
Az ötlet egyfelől onnan jött, hogy van egy fantasztikus állatmenhely Fehérváron, a Hérosz. És hát én jól tudom azokat a gondokat, amikkel küszködnek. Hát gondoljátok el, 70 kutya, 100 macska, és hát ezeket etetni, gondozni. Tehát elég komoly a gond problémájuk, és hát ráadásul ugye ők adományokból, illetve a fehérvári önkormányzat tartja fenn őket. Gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, hiszen ennek a sok kutyának, macskának igazából nem menhelye volna szüksége, hanem gazdira. És hát karácsonykor, mikor az emberek tele vannak érzelmekkel, jótékonykodási ösztönökkel, hajlamokkal, megpróbáljuk is segíteni ezeken az állatokon. És akkor így jött az, hogy minek örülne legjobban egy szerencsétlen menhelyi állat? Hát nyilván egy kuckónak, egy meleg kuckónak, egy gazdinak. Hát akkor segítsük ezt. És akkor elgondoltam, hogy a mi társulatunk imádja az állatokat, de tényleg én nem tudom, de valahogy úgy jött össze, nagyon sok kutya, macska szerető színész van a társulatban. Sokat be is hoznak egyébként az épületbe, úgyhogy néha mi is szinte úgy nézünk ki, mint egy menhely. És azt gondoltuk, hogy ha a színészek élére állnak ennek a gazdikereső programnak, sőt, akkor adjuk ennek egy nevet. Így jött ez a név, hogy Mennyből a kuckó. Színészeink kimentek az állatmenhelyre, kiválasztottak egy-egy kutyát, macskát, 10 voltak összesen, tehát 5 kutus, 5 macska, fotózkodtak velük, megismerkedtek velük, és elkezdték őket különböző Facebook videókon beajánlani szülőkereső, gazdikereső programként. Nekem egyébként őszintén szólva egy puli terrier keverék, a Bogyó a kedvencem.
De hát ő már foglalt. Keller János ajánlja már, hogy úgy, hogy te nem tudod mentorálni őt, mert hogy már így értettem a foglaltot, mert még persze
én
gazdit
befogadnám, keresik. Én befogadnám, hogyha az én életem olyan volna, hogy egy kutyát rá lehet bízni, de rám egy kutyát se lehet bízni. Úgyhogy...
No, és akkor vannak ilyen ajánlások YouTube videón, és akkor onnantól, ha valakinek megtetszik az ajánlás, és
megvan a cím, föl kell hívni, jelentkezni kell, hogy kérem szépen, nekem ez a kutyus, ez a cica nagyon tetszik, szívesen elmennék, megismerkednék vele, akkor erre van lehetőség, kimennek, megnézik, és akkor igazából, hogyha ha egy kutyusra nem jelentkeztek többen, mert bizony, ha ilyen is előfordul, akkor hát vagy sorsolás dönt, vagy őszintén szólva annak a mérlegelése, hogy hol lesz jobb helye annak a kutyusnak, macskának.
Oké.
Tehát jelentkezni kell telefonon, vagy e-mailben, és akkor megadják a pontos címet, oda ki kell menni személyesen. Egyébként ezek az állatok, csak elmondanám, hogy ivartalanítottak, szobatiszták, Most majdnem azt mondtam, hogy jól neveltek és illedelmesek.
Egyébként
azért
igen.
Nem teljesen
igen.
Igaz.
Hát nem teljesen igaz, de az biztos, hogy elérkezett az a töréspont ezeknél az állatoknál, hogy látszik rajtuk, hogy szeretnék, hogyha egy gazdiuk lenne végre. Saját tapasztalatból mondom, és abból is, hogy simán vannak tévhitek a menhelyi állatokkal kapcsolatban, többek között az, hogy kezelhetetlen, nem fogad szó, stb. Nem igaz. Foglalkozni kell vele, és szeretni kell. Ez az állat az mindent meg fog hálálni. Viszont ilyenkor az is benne van az emberekben, hogy igen, ahogy mondtad, karácsonykor szeretnek jótékonykodni, de ez el is tud múlni. Tehát főleg egy ilyen állatnál hazaviszi, és akkor szóval a Hérosz ellenőrzi az összes ilyen kiadást, vagy kiadatást?
Igen. Igen, lajszámot vezetnek róla, és az az igazság, hogy egyébként jó is, hogy szóba hozott, hogy ez nem egy ilyen kampányszerű jótékonykodás, tehát nem az olyan, hogy valami, oda megyek, adok egy adományt, aztán szevasszok, és ennyi volt, mert egy kutyus macskának a gondja, baja, nevelése, az egy hosszú távú projekt, és aki elviszi, annak kell, hogy legyen annyi felelősségérzet benne, hogy ez hosszú távra gondolja, és komolyan gondolja, mert az állatok így gondolják.
Igen. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk ehhez, mert óriási dolog ez szerintem, és arra buzdítanék mindenkit, hogyha arra gondol, hogy egy állatkát szeretne otthon, akkor menjen először is, nézzen körül egy menhelyen, akár a Hérosz állatotthonnál, és akkor így ebben az akcióban vegyen részt.
Ha meg szereti az állatokat, de nem engedheti meg magának, akkor is tud támogatni ilyen állatmenhelyeket, rájuk fér szerintem minden.
Vagy jöjjön fel a színházunk honlapjára, vagy Facebookjára, és ott talál nem csak állatokat, de színészeket is, és olyanokat is, akik ajánlják ezeket a kedves állatokat.
Legyen így, és nagyon szépen köszönjük.
És gratulálunk a kezdeményezéshez, sok sikert hozzá. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Az szervusz, állatok nevében is.
Szervusz, minden jót kívánunk, boldog ünnepeket.
Szervusztok, szép napot, köszönöm.
Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgató rendezőjével beszélgetünk.
A Székesfehérvári Vörösmarty Színház, tessék keresni, Székesfehérvár, Vörösmarty Színház,
de
mennyből
ott lakol közel, menjél, nézzed meg te is.
Megnézem, abszolút, úgyhogy, de tényleg én nagyon szeretem ezt. Sőt, olyat is lehet csinálni, hogyha valaki nem tudja mondjuk pénzzel támogatni, de szereti az állatokat, akkor el tud menni ezekbe az állatotthonokba, állatmenhelyekbe, és elviheti például a kutyákat sétálni, játszhat a
ezt
macskákkal.
Ezt akartam
és
mondani,
a
hogy nagyon komoly kezdeményezés, a nagyobbik lányomék úgy tudták le ezt a kötelező társadalmi munkát, hogy elmentek egy ilyen menhelyre, és ott gondozták a kisállatokat, sétáltatták, ápolták, stb.
Úgyhogy, na jól van, jön a mi kis saját kisállatkánk, és elmondja a legfrissebb híreket. Híreket, információkat.
Nem áll.
Micsoda?
Hát most mondtad, hogy színészeket is lehet örökbe fogadni. Hírolvasókat is lehet. A Czoller Addi jön. És dehogy is, Addika,
semmiképp. Én arcul csapom, amíg jönnek a összekedés hírek. Nyugodj, ezt lerendezzük
ez
itt házon belül.
Pozitív vicceskedés, és te is
nem
tudod.
Úgy tűnt, hogy ezt így fogadta az érintett, hát csak úgy mondom.
Az érintett az öröm lelkesedésben tört ki.
Próbálna más mondani, nem.
Szerintem függesszük fel, hagyjuk el ezt a mondatot.
A legfrissebb híreket, információkat, és akkor jövünk vissza, és mindenki mehet vissza a kuckójába.